Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunk elején arról lesz szó, hogy Salád Gergely sinológus szerint a pekingi központi kormányzat percek alatt el tudná folytani a hongkongi tüntetéseket, erre megvan a jogi lehetősége, a várható presztízveszteség miatt azonban ezt igyekszik elkerülni. Király István Dániel összeállítása.
Általános identitásválság is felfedezhető a hongkongi tüntetések mögött, mondta a Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője az Inforádió Aréna című műsorában.
Minden hetedik hongkongi az 97 után érkezett. Ezek gyütmentnek számítanak, és a jelenlegi tüntetések egyik célpontját ők jelentik, és az egyik kiváltó ok az az, hogy itt megjelent egy csomó ember, akik egyébként dúsgazdagok, hiszen azért tudtak Hongkongba telepedni, fölverték az ingatlanárakat, elfoglalják a legjobb helyeket az iskolában, elfoglalják a legjobb munkahelyeket, nem beszélik a nyelvünket, nincsen olyan jellegű identitásuk, demokratikus, nyugati tapasztalatuk, mint ennek. És hát ezért ez az egész hongkongi krízis, ami most van, ez igazából egy identitás krízis is.
Salád Gergely szerint Pekingnek komoly nemzetközi presztízsveszteséget okozna, ha az 1997-ben életbe lépett szerződés ellenére a terület különleges közigazgatási övezeti státuszán változtatna, eddig ezért nem lépett fel határozottabban a tüntetőkkel szemben.
Az embernek az a érzése, hogy itt egy trabant meg egy gyorsvonat szágul egymással szemben, és a gyorsvonat az nem tud kitérni, mert azon nincsen kormány, a trabantos meg úgy tűnik, hogy nem akar kitérni, vagy nincs tisztában vele, hogy mi jön vele szemben. Tehát ennek egy nagyon csúnya vége lehet.
Annak azonban nagyon súlyos politikai, gazdasági következményei lennének, ha a kínai vezetés látványos beavatkozással vetne véget a demonstrációknak, mondta a sinológus.
Ezért is volt ennyire türelmes eddig Peking. Afelől ne legyen kétségünk, hogy az eszközei megvannak Pekingnek arra, hogy 3 perc alatt ezt az egészet felszámolja, de eddig úgy tűnik, hogy arra játszott, hogy ezek majd kifulladnak, megunják és hazamennek. Egyelőre ez nem következett be, úgy tűnik, hogy elszámolta magát Peking, és elképzelhető, hogy egyszer csak elpattan egy húr valakinek a fejébe Pekingbe, és azt mondja, hogy a rendfenntartó erőket beküldi. Erre van jogi lehetőség, ezt Peking megteheti.
Hongkong továbbra is fontos pénzügyi gazdasági központ Kínában, azonban míg a visszatéréskor 1997-ben a város a kínai GDP 20%-át adta, mára ez az ország gazdasági erejének jelentős növekedése miatt alig pár százalékra zsugorodott, tette hozzá Salád Gergely. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
Kijárási tilalom bevezetését sürgette a hongkongi rendőrség, miután csütörtökre virradóra újabb összecsapások voltak a hatóság és a tüntetők között. Buzna Viktor, a Magyar Nemzet állandó munkatársa néhány hete testközelből tapasztalta meg, milyenek a már 4 hónapja tartó demonstrációk. Azt mondja, a tüntetések egyre radikálisabbak, és ha el is csitulnak, a következő években még erőszakosabban élethetnek újra. A riporter Varga Mónika.
Igen agresszív és igen erőszakos akciók, tüntetések ezek, és a tapasztalat az, hogy nem titul a helyzetet, hogy nem a megnyugvás irányába mutatnak a folyamatok, hanem hát bizony a mozgalom folyamatosan radikalizálódik, és ennek megfelelően egyre erőszakosabbak, egyre véresebbek ezek az összecsapások.
Igen. Mindkét fél erőszakos? Vagy csak a rendőrség? Ugye néhány napja meglőttek egy tüntetőt.
Valóban most fordult elő először, hogy egy tüntetőt éles lőfegyverrel meglőttek. Ez újabb lendület adott a radikálisoknak a tüntetések folytatására. Én azt tapasztaltam, hogy mindkét fél igen erőszakos, sőt, ami engem ott személyesen igazán megdöbbentett, az lehet, hogy inkább a tüntetőknek az erőszakossága. Nem számítottam rá, hogy ennyien lesznek, és hogy ennyi radikális lesz. Őket viszonylag könnyű megkülönböztetni az úgynevezett békés tüntetőktől, ők azok, akik mindig ilyen fekete pólóban vannak, továbbá ilyen jellemző felszerelésük a gázmaszk, tehát hogy eltakarják az arcukat, illetve a fegyverek. Hogyha lőfegyverrel nem is rendelkeznek a tüntetők, én legalábbis ilyet nem láttam. Amit én láttam, az jellemzően ilyen vasrudak, botok, ipera, bot, illetve ami kint jártamkor került talán az első között bevetésre, az a Molotov koktél. A Molotov koktél az most már ilyen teljesen általánosan bevetett eszköz lett.
Jól szervezettek ezek a tüntetések?
Ezek a tüntetések nem nagyon felülről szervezettek. Amit én tapasztaltam, hogy az online közösségi teret, ezeket az eszközöket, applikációkat nagyon eredményesen használják a tüntetők. Én magam is több ilyen csoporthoz csatlakoztam. Látszik az, hogy párhuzamosan szerveződnek különböző csoportok, csoportokban, területi alapon, kinek-kinek a saját környékén, a saját kerületére vannak ilyen közösségeik, és ugye vannak az egész város átfogó ilyen kommunikációs hálózatok. Tehát én azt hiszem, hogy ez a fajta ugye úgynevezett bázisdemokráciának egy nagyon izgalmas megjelenése az, amit a hongkongi tüntetőknek az akciószervezéseiben látható.
A tüntetés hullám eredetileg az úgynevezett kiadatási törvény módosítása miatt indult el, de aztán ezt visszavonták. Mégsem csillapodnak az indulatok. Miért? Mit akar most a tömeg? Kire haragszanak? Mire haragszanak? Kínára?
Nem régen visszavonták ezt a bizonyos kiadatási törvény tervezetet, illetve pontosabban újra fogják tárgyalni. És egyébként én úgy tudom, hogy ez meg is látszik a tüntetőknek a tömegbázisen. Tehát, hogy nagyon sok tüntetőt veszítettek ezek a mozgalmak, de azt látjuk, és én is azt láttam, amikor kint voltam, hogy azért itt nem csak ez a kiadatási törvény motiválja a tüntetéseket, hanem ezek alapvetően Kína ellen, a kínai befolyás ellen szólnak. Illetve nagyon érdekes, hogy ahogy radikalizálódik a mozgalom, úgy annál inkább a rendőrség válik a fiataloknak a közös ellenségképévé.
Ott járva, mit gondol, meddig mehet ez el, mi lehet ennek a megoldása vagy feloldása? Egyszer csak majd elhalnak ezek a demonstrációk?
Hongkong 1997-ben került vissza a kínai népköztársasághoz a brit gyarmati státuszból, és azóta előfordulnak ezek a tüntetések. Tehát ugye ez nem egy ilyen szokatlan, nem egy új dolog, sőt egyébként érdekes, hogy korábban a brit gyarmati sor ellen is több tüntetés volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy lehet, hogy most ez a ugye negyedik hónapja, 17 hete tartó demonstráció sorozat, ez most lehet, hogy el fog csitulni. Azt látom, hogy elkezdi visszavenni az irányítást a hongkongi kormányzat és a rendőrség, de az biztos, hogy 2047-ig, amikor is megszűnik Hongkongnak ez a viszonylag széles körű autonómiája, és a kínai népköztársaság részévé válik, biztosan ezek visszatérő és talán egyre erőszakosabb, egyre intenzívebb konfliktusok lesznek.
Állampolgárságot adna a hosszú ideje Olaszországban élő bevándorló gyermekeknek az olasz kormány, a szavazati jogot pedig 16 éves korra szállítanák le. A javaslat ma kerül a parlamenti bizottság elé. Molnár Anna Olaszország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense hangsúlyozta, hogy egyik felvetés sem számít újdonságnak. A riporter Déri Ágota.
Ez egy nagyon régóta futó kérdés. A legutolsó olasz állampolgársági törvény az 1992-ben született, és ugye két elv határozza meg az állampolgárságot. Az egyik a jus soli, ugye erről lenne szó most, tehát a területi elv, a másik pedig a jus sanguinis, ami pedig a vérségi elvet jelenti. A 92-es törvény az jus sanguinis, tehát vérségi elven alapul alapvetően. Ugye abban az időszakban még a bevándorlás nem volt meghatározó. Ez annyit jelentett, hogyha valakinek legalább az egyik szülője olasz, akkor lesz olasz állampolgár. Ha viszont nem olasz a szülő, akkor 18 évesen kérheti az állampolgárságot. Tehát ez a jelenlegi helyzet, és Olaszországban nagyon sok olyan gyerek van, akik hát ott nőnek föl, ott szocializálódnak, és hát ebből következően számos olyan előnyben nem részesülnek, amelyek az állampolgársággal köthetőek össze. Ugye ez a szám jelenleg körülbelül 1 milliót jelent, tehát a közoktatásban körülbelül 1 millió olyan fiatalkorú van, akik nem lehetnek gyakorlatilag állampolgárok. Ők alapvetően legális bevándorlók gyerekei, és hát ez az egész felvetés erre próbál reagálni.
Mekkora az esélye annak, hogy ez át is megy, tehát hogy ebből tényleg konkrét intézkedések lesznek?
Hát attól függ, hogy ugye a kormány tagjai valóban mögé állnak-e, tehát hogy újból elindítják, vagy pedig azt a törvényt viszik tovább, amelyik akkor. Tehát ez nagyon sok mindentől függ még.
Most viszont, hogyha ezt átvinnék, ahogy ön is említette, ez 1 millió embert érintene, akkor logikusnak tűnik az, hogy ők viszont azokra voksolnának, akik elintézték nekük, hogy egyáltalán állampolgárok lehessenek.
Hát ez már egy másik kérdés, hogy milyen irányba szavaznának ők. Lehetséges, hogy ebbe az irányba szavaznának, de én azt gondolom, hogy itt a demográfiai kérdés az, ami meghatározó. Tehát jelenleg a középiskolákban körülbelül 9,7, majdnem 10% az, akik állampolgárság nélkül vannak ott, és az a szám folyamatosan növekszik. Ugye azt is tudni kell, hogy a gyerekek legnagyobb számban Európából származnak, Romániából és Moldovából. Második szám az Afrika, itt legtöbben Marokkóból származnak, és a harmadik szám pedig Ázsiából van, itt pedig a legtöbben Kínából érkeztek a szülők, és ugye ezek a gyerekek már Olaszországban születtek, tehát leginkább rájuk vonatkozna.
A másik intézkedés az, hogy 16 évre leszállítanák a választó jogot. Ennek milyen alapjai vannak azért? Ez viszont kicsit szokatlan.
Ez se annyira szokatlan. Nagyon sok olyan ország van, ahol 16 éves a választójog. Ez is egy régóta húzódó kérdés, hogy gyakorlatilag lefelé korosztály értelemben kiterjeszteni a választójogot, de mondom, vannak erre már gyakorlatok Európában is.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban.